Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
Erkölcsi, jóra indítja az embereket, megszaporítja a kenyeret, még vízen is jár, a vizet is borrá változtatja, azzal sincsen baj, meg tényleg az ellenség szeretetére tanít, de amikor arról beszél, hogy önmagát adja eledelül, hogy együk az ő testét, hát mai szóval nyilván kiverte a biztosítékot a hallgatóság körében. Látjuk is később, hogy ennek a hallatára, amit Jézus mond, ugye teljesen sok hatás alá került a hallgatóság, sokan még a tanítványai közül is visszavonultak, és ettől kezdve nem jártak Jézussal. Mondhattuk volna azt, hogy kedves Jézus, hogyha ezt a reakciót látod, akkor nem illett volna valamilyen módon megmagyarázni, hogy hogy is értetted ezeket a szavakat? Hát nyilván nem szó szerint, hogy a testedet kell enni, meg a véredet kell innunk. Hát ehelyett nem azt mondtad volna, hogy hát ez majd egy szép szimbólum lesz, majd egy megemlékezés majd rólam. De Jézus nem ezt mondja. Mondhatjuk azt mai szóval, hogy nem érdekelte a népszerűségi indexe, hogy hányan elpártolnak tőle, őt az igazság érdekelte, és azt akarta, hogy tudjuk, ő valóban a testét adja nekünk eledelül, és valóban a vérét adja italul. Mondhatjuk azt, hogy mi könnyű helyzetben vagyunk, hiszen a hallgatóság még nagy csütörtök előtt van, amikor Jézus nem mondta ki azokat a szavakat, amit minden egyes szentmisében megismételnek a felszentelt papok, hogy ez az én testem, ez az én vérem, így lényegül át a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé, így változik át, azaz ezt hívjuk ilyen transzubstanciációnak, hogy már nem azért esszük, mert kenyér, nem azért isszük, mert bor, hanem azért, mert Krisztussal akarunk egyesülni. Tehát mi már az utolsó vacsora után vagyunk, így értjük, hogy ez a vér nélküli áldozat, ami megvalósul az oltáron, Jézus erről beszél. Annyira közel akart maradni hozzánk, hogy bennünk akar élni. Hogyha Jézus nem így gondolta volna, akkor mondjuk azt, hogy kutya kötelessége lett volna elmagyarázni, hogy jaj, valamit félreértettetek, nem így gondoltam. De Jézus ezt nem teszi, hanem azt mondja, hogy az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. És erre nyilván nem sokat segít az érzékszervünk. Nem látunk mást, nem észlelünk mást, nem szagolunk mást, nem érzünk mást. Ugyanazt az ostját és bort látjuk, de a hitünk szemével látjuk, hogy ez Krisztus teste. Nem egy kenyérdarab előtt térdelünk le, hiszen ez báványimádás lenne. Otthon sem szoktunk a kenyértartó előtt letérdelni, mert az egy kenyér. De mi hisszük, hogy Krisztus jelen van az oltári szentségben, ezt jelképezi az örökmés, hogy itt van a tabernákulumban, az oltári szentség tartó szekrényben, személyesen, valóságosan Jézus Krisztus. És nyilván a Jóisten tudta jól, hogy ez, ha az akkori kor tanítványainak, akinek Jézus maga mondja, nehezen volt érthető és felfogható, akkor nyilván nem lesz egy más kép a következő évezredekben sem, és ezért nem egyszer az egyház története során oltári szentség csodát vitt végbe, amikor ennek nagyon sok fajtája van, volt olyan, amikor 250 éve átváltoztatott ostya érintetlenül, romlatlanul megmaradt. Volt olyan, amikor megtörve az oltári szentséget, vér csöppent belőle. Volt olyan nem egyszer, hogy valóságosan hússá és vérré változott át a kenyér és a bor, és a mai ünnepet is 6. Orbán pápa rendelte el, pontosan egy eukarisztikus csoda kapcsán, hogy Jézus valóban jelen van az oltári szentségben, és ettől kezdve számunkra nagyon nagy jelentősége van a szent áldozásnak. Amikor, ha valaki a YouTube-ra fölmegy és beírja, hogy eukarisztikus csodák, az első videó, amit kiad, egy barna háttér előtt egy bajszos bácsi beszél, az egyház megbízottja, akinek dolga kivizsgálni az eukarisztikus csodákat. Egy 1996-ban megtörtént eukarisztikus csodáról beszél, ahol valóságosan hússá változott át a kenyér, és ettől kezdve csináltak egy vaktesztet, kivizsgálták egy New York-i laboratóriumban, úgy vitték el oda ennek az ostyának a darabját, hogy nem árulták el az ottani kutató orvosoknak, hogy mit hoznak, csak azt kérték, hogy vizsgálják meg, és mondják meg, hogy mi ez. És ki is jött az eredmény, hogy egy megvan milyen korú férfinek a szívizmáról van szó, a vércsoportja AB vércsoportú, sok mindent el tudtak mondani erről, de a professzor, akit Cugibének hívtak, megkérdezte, hogy ezt milyen halottból szedtétek ki, hiszen szívizmot nem szokás élőből kivenni. Ugyanis azt tapasztalták, hogy a mikroszkóp alatt ennek a sejtjei lüktetnek, pulzálnak, dobog. És akkor elmondták neki, hogy ez egy lisztből és vízből készült kovásztalan kenyér, ostyának hívják, amit átváltoztattak a szentmisén. Nem tudtak vele mit kezdeni. Ugyanakkor összehasonlították a láncsánói eukarisztikus csodával, és kiderült, hogy ugyanattól a személytől való mind a kettő. És nekem ekkor esett le, hogy mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Ez a professzor, akinek a feladata volt kivizsgálni ezt az eukarisztikus csodát, ő mondta, hogy már 5 éve nála volt ez a minta, és azóta is érintetlen, és nyilván tudjuk, hogyha megvágjuk magunkat, a vér megalvad, nem lüktet tovább, nem él, ez pedig mégis dobogott és élt. És ezért kell úgy oda menni az oltári szentség vételekor, hogy nem egy ostyát veszek át, hanem Krisztus testét és vérét veszem. Mind a kettő jelen van az oltári szentségben. És ez egy személyes találkozás. Ezért tartunk szent csendet az áldozás után, hiszen az áldozás az kommunió, közösség, de ezek után van egy rövid csend, ami az én személyes imádságomra kell, hogy szolgáljon. Amikor a szívembe fogadtam az Úr Jézust, és köszöntöm őt. Köszönöm Jézus, hogy a szívembe jöttél. Alakíts szívemet a te szent szíved szerint. És ez egy személyes találkozás. Aztán nyilván, mivel a szentmisében nincs sok idő vele időzni, ezért van az oltári szentség imádása, ami a szentmise meghosszabbítása. Ezért van, hál' Istennek, egyre több templomban, egyre hosszabban csendes szentségimádás, ahol Jézussal személyesen lehetek. Azzal a Jézussal, akivel majd szemtől szemben találkozom a halál pillanatában. Erre készülünk, és talán nem saját tapasztalatom egyedül, amit Jézus mond, hogy ha nem eszitek az emberfia testét, akkor nem lesz élet bennetek. Biztos van olyan időszak, amikor valaki nem áldozhat, mert olyan bűn követett el, és érzi, hogyha egy ideig nem áldozik, akkor az életereje is fogytán van. Viszont egy Szent Jónás után, mikor megtisztul a lelkünk, és újra áldozhatunk, hogy helyreáll minden. Nyilván Jézus nem a biológiai életről beszél itt, mert az ateista is tud enni, inni, aludni, szaporodni, az életfunkciókat fenntartja, hanem a lelkünk halott, hogyha nem tápláljuk az oltári szentséggel. De Jézus ezt hagyta meg nekünk, hogy együk és ígyuk az ő testét és vérét minél gyakrabban, és ezért tegyünk meg minél többet, hogy a lelkünket tisztán tartsuk, minél többet tudjunk a szent áldozáshoz járulni. Hiszen Jézus azt mondta, aki eszi az én testemet, annak örök élete van. Nem teszem fel a kérdést, ki akar örökké élni, hiszen nyilván, hogyha valaki azt mondja, már elég volt ebből az életből, nem szeretnék örökké élni, akkor tévedésben van, nem az nem ilyen lesz, hanem örök boldogság. Nem lesz fájdalom, nem lesz betegség, nem lesz gyász. El sem tudjuk képzelni, milyen lesz, de néha egy hosszabb szentségimádás alatt be tud tölteni Isten jelenléte olyan szinten, hogy majd szétrobbanunk, még nem bírjuk felfogni ezt az örök jelent, ami az ő jelenlétében megtapasztalható, de biztos, hogy nem fogunk unatkozni, biztos, hogy ha Isten erre teremtett bennünket, az nem gonoszságból tette, hanem azért, mert tudja, milyen az, amikor örökké vagyunk. És az egész életünk átértékelődik, hogy nem szűnünk meg, örökké vagy, és nem lesz unalmas. Nem lesz vége. Ezt imádkozunk a Hiszek Egyben is. És ebben a legfőbb eszközünk Jézus Krisztus az oltári szentségben. Ezért tegyünk minél többet meg azért, hogy őt a szívünkbe fogadhassuk. Nem újjék el úgy szent mise, hogy ne tudtuk őt a szívünkbe fogadni. Nyilván, ha valakinek az életállapota nem engedi, ott is meg kell nézni, mit lehet tenni azért, hogy az életállapot változzék, mert a legfontosabb kapcsolatunk éppen Jézus Krisztussal van. És erre a mai szentmisére a Katolikus Püspöki Konferencia adott ki egy körlevelet, engedjétek meg, hogy ezt most felolvassam, hiszen a 3 év múlva esedékes nemzetközi eukarisztikus kongresszusról szól. Krisztusban, kedves testvérek! Nagy örömmel értesültünk tavaly a Fülöp-szigeteken, Cebu City-ben tartott 51. nemzetközi eukarisztikus kongresszus záró ünnepségén arról, hogy Ferenc pápa a következő világkongresszus helyszínéül Budapestet jelölte meg. Felidéztük az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszus emlékét. Az a nagyszerű ünneplés hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította a megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet és a gondviselésbe vetett bizalmat. Azóta is felhangzik templomainkban a kongresszus himnusza. Megrendülten éljük át, hogy Krisztus vándorlásunk társa lett. A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit. Megalakult a kongresszus titkársága. Kidolgoztuk javaslatainkat a kongresszus témájára és mottójára. Ennek részletes teológiai indoklása és római bemutatása után 2017 áprilisában a Szent Atya jóváhagyta a témát és a jelszót, amely így hangzik: minden forrásom belőled fakad. 87. Zsoltár 7. vers. Ez az idézet az új szövetség fényében titokzatos utalás az eukarisztiára is. A II. Vatikáni zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy a szentmise áldozat az egész keresztény élet forrása és csúcspontja, fogalmaz a Lumen Gentium 11. fejezete. A liturgiából, különösen az eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és valósul meg a legnagyobb hatékonysággal az emberek megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az egyház minden más tevékenységének célja. Az eukarisztia lelki életünk forrása, hiszen benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, ami húsvéti bárányunk és élő kenyerünk, amit írja a Presbyterium Ordinis 5. része. Olyan tiszta forrás ez, amelyből mindnyájan meríthetünk az eukarisztia ünneplése által a szentáldozásban és a szentségimádásban. A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll meg a templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az örömöt és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az eukarisztia ugyanis Krisztus megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot. Amikor a feltámadt Krisztus szavaitól lángra lobbant az emmauszi tanítványok szíve, felismerték őt a kenyértörésben és belső késztetést éreztek arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák az Úrral való találkozás örömét testvéreikkel. Szent II. János Pál pápa tanítása szerint, amikor a szentáldozásban részesülünk az eukarisztia megtört és kiosztott kenyerében, mi keresztény emberek és közösségek nem maradhatunk közömbösek azzal a hívással szemben, hogy ezt az ajándékot másokkal is megosszuk, és magunk is a világ életéért adott kenyérré váljunk. Ezért az eukarisztikus áldozat ünneplése a leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház közössége a világ történelmében véghez vihet. 1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a szentséges Jézushoz. Ma a józan emberség, a tudomány vívmányait szeretettel és felelősen alkalmazó bölcsesség, a kiengesztelődésre kész testvéri szeretet adományát, a világunk és életünk értelmét megvilágító hitfényét kérjük Istentől, hogy népünk és az egész emberiség lelkileg megújulva nézhessen szembe a mai idő kihívásaival. A kongresszusnak Budapest ad otthont, de a nagy esemény alkalom a missziós és lelkipásztori megújulásra hazánk minden egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, sőt határainkon túl egész régiónkban és szerte a világon. Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a munkát. Missziós megbízottak fognak felkeresni számos plébániát, hogy a helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok vezetésével a missziós megbízottak elősegíthetik közösségeikben az oltári szentség tiszteletét, a Szent Mise ünneplésének és a szentségimádás végzésének megújulását. A szent edények, a ruhák, az oltárok felszerelése, az imádságok és énekek megújulása a lelki megerősödés segíti. Ha pedig az egyházközségi karitás csoportok és az önkéntes segítők jobban át tudják tekinteni, hogy kinek van szüksége, időskora, betegsége, szegénysége, magányossága miatt különleges segítségre, ez az egész hívő közösség megújulását eredményezheti. Hiszen nem csak az azonos hit, a közös gondolkodás és az együttes liturgikus ünneplés kapcsolja össze helyi közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges segítése is az élet minden területén. Ehhez pedig szükséges, hogy ismerjük azt az emberi közösséget, amely a plébánia területén lakik, tudjuk, kik a katolikusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit megismerésébe, a szentségi életbe és a közösség minden munkájába. Az eukarisztikus világkongresszus előkészítésében újabban nagy szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy országjárásának. Ilyen kiváló jelkép a 2007-es budapesti városmisszió keresztje, amely a magyar szentek ereklyéit tartalmazza. Amikor majd a kereszt országjárásra indul, megérkezését az egyes városokban lelkipásztori programok fogják kísérni. De már addig is sokat tehetünk ezért a megújulásért. Kezdjük el már most a legméltóságosabb oltári szentség ünnepétől, vagyis úrnapjától fogva a közös imádságot a kongresszus sikeréért.